Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 130. Zsoltárunkat énekeljük, a 130. Zsoltárunk első versét. A 130. Zsoltár első verse így kezdődik. Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 166. énekünket énekeljük el mind a 4 versével. A 166. énekünket végig énekeljük, az első vers így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Júdás apostolnak leveléből olvassuk. Júdás apostol levele egy részből áll, ezt az egy részt olvasom el. Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig atya fia, az elhívottaknak, kik az Atya Istentől szeretettek és Jézus Krisztus által megtartottak. Irgalmasság, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak nektek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szenteknek adatott. Mert belopóztak valami emberek, kik régen előre beirattak ezen ítéletre, istentelenek, akik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják. Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, hogy akik egyszer már tudjátok, hogy az Úr, amikor a népet Egyiptom földjéből kiszabadította, viszontag azokat, akik nem hittek, elvesztette. És az angyalokat is, kik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta. Miképpen Sodoma és Gomora és a körülöttük lévő városok is, melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak és más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedve. Hasonlóképpen mégis ezek is álomba merülve a testet megfertőztetik, a hatalmasságot megvetik és a méltóságokat káromolják. Pedig Mihály arkangyal, amikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá, dorgáljon meg téged az Úr. Ezek pedig azokat káromolják, amiket nem tudnak, amiket pedig természet szerint tudnak, mint az oktalan állatok, azok által megromlanak. Jaj nekik! Mert Kain útján indultak el, és Bálám tévejgéseivel bérért szakadtak ki, és a Kóré ellenkezésével vesztek el. Ezek szennyfoltok a ti szeretett vendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magukat hízlalják. Víztelen, szelektől hányt vetett fellegek, elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák. Tengernek megvadult habjai, a maguk rúdságát tajtékozók. Tévejgő csillagok, kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre. Ezekről prófétált pedig Énók, ki Ádámtól fogva hetedik volt, mondván, ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, kik közöttük istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, melyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Ezek zúgolódók, panaszkodók, maguk kívánságai szerint járók, szájuk kevéséget szól, haszonlesésből személyimádók. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, melyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondtak, mert azt mondták nektek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolkodók, kik az ő istentelen kívánságaik szerint járnak. Ezek azok, akik külön szakadnak, érzékigek, kikben nincs szent lélek. Ti pedig, szeretteim, épülve a ti szentséges hitetekben, imádkozván a szent lélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus irgalmasságát az örök életre, és könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetve őket. Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és utálva még a ruhát is, melyet a test beszennyezett. Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat, fedhetetlenségben, nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom, most és mindörökké. Amen. Isten áldja meg az ő igéjét, és ennek magyarázatát, most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy eljöhettünk ma is a templomba. Köszönjük néked, hogy megőriztél az elmúlt napon is, sőt, az egész héten. És köszönjük néked, hogy arra indítottad most a szívünket, hogy ide eljöhessünk. És köszönjük, hogy lehetővé tetted ezt. Áldunk téged azért, mert együtt lehetünk, mert együtt örvendezhetünk a te színed előtt, és magasztalhatunk, dicsérhetünk téged valódi boldogsággal a szívünkben. Köszönjük néked, hogy kérhetünk is arra, hogy legyél itt velünk, és áld meg ezt az egybegyülekezésünket. Szólj hozzánk! Taníts minket, mert vágyunk a te szavaid után. Amikor szavaidat hallatod, az nekünk szívbeli örömet okoz. Az megvidámít bennünket, még akkor is, hogyha kemény beszéd az. Köszönjük néked, hogy tudjuk, hogy ha kemény is, szerető Istenünktől, megváltó Urunktól van az. És köszönjük, hogy mindig javunkat akarod. Kérünk téged arra, hogy szólj ma is hozzánk, és áld meg szíveinket. Köszönjük néked, hogy vasárnap lévén emlékezhetünk az Úr Jézus Krisztusunkra, aki meghalt, de föltámadott. Köszönjük, Jézusunk, hogy imádhatunk téged, az örökkön örökké élőt, aki halott voltál, de élsz. És köszönjük néked, hogy ma is szólsz a te népedhez, ma is tanítgatsz minket lelked által. Kérünk, Urunk Jézus, hogy áld meg a szívünket ezen a napon, mindazzal, amire ma szükségünk van. Köszönjük néked, hogy rád figyelhetünk, kicsit félrevonulva, elszakadva a világi dolgainktól, itt lehetünk a te néped közösségébe, a te társaságodba. Köszönjük néked ezt a drága és áldott lehetőséget a mai napon is. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mostanra kijelölt szakaszunkat.
Tisztelt gyülekezet! Következő kérdéseket és válaszokba mélyüljünk el, és ismerjük meg még jobban a mi Urunk Jézus. Miért kellett Krisztusnak a halált elszenvednie? Kérdezi a 40. kérdés. Erre a válasz: azért, mert Isten igazságos és igazmondó lévén semmi más módon, ami bűnünkért eleget tenni nem lehetett, hanem csak is magának, Isten fiának a halál által. Miért temettetett el? Azért, hogy ez bizonyosság legyen annak, hogy a valósággal meghalt. Ha Krisztus meghalt érettünk, miért kell nékünk is meghalni? A mi halálunk nem bűnünkért való elégtétel, hanem csak meghalás a bűnnek, és átmenetel az örök életre. Mi egyéb hasznunk van még Krisztus keresztjén való áldozatból és a halálból? Az, hogy az ő ereje által, ami jó emberünk, ővele együtt megfeszítetik, megöletik és eltemettetik, hogy a test, a gonosz gerjedelmeit ne uralkodjanak többé mi bennünk, hanem mi magunkat hálaáldozatul ő néki szenteljük. És az utolsó kérdés és válasz a mai napon: miért teszed ezt is hozzá szála alá poklokra? Azért, hogy legnagyobb megpróbáltatásaim között bizonyos lehessek afelől, hogy az én Uram Krisztus, az ő kibeszélhetetlen gyötrődéseivel, szenvedéseivel, rettegéseivel, melyeket lelkében a keresztfán és annak előtte is elszenvedett, engem a pokol kínjától és gyötrelmeitől megszabadított.
Köszönjük szépen! Hogy hallottuk az evangéliumot, énekeljük a 173. éneket, a 173. dicséretünket. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Júdás leveléből olvassuk az utolsó verseket, a 20. verstől a 25. versig. Ti pedig, szeretteim, épülvén szentséges hitetekben, imádkozván a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmasságát az örök életre. És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetve őket, másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és utálva még a ruhát is, melyet a test beszennyezett. Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat, fedhetetlenségben, nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom, most és mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapokon a hamis prófétákról és a hamis Jézusokról beszéltünk, és megérthettük, hogy ezekből az emberekből elég sok kiárat kijött ebbe a mai világba. Ebbe a világba, ahol manapság minden viszonylagos, relatív, és ahol elég nehéz valami szilárd pontot találni az embereknek, amihez szabják magukat. Hát ebben a világban kell élnünk, és ebben a világban fontos nekünk, hogy olvassuk Júdás levelét, mert Júdás levele különösen is aktuális ezekben a mostani időkben Isten gyermeke, Isten népe számára. Dióhéjban megemlítem, hogy ez a Júdás, aki itten ezt a levelet írta, azt mondja Jakabnak a testvére, de Jakab meg Jézus testvére volt. Tehát gyakorlatilag Jézus testvére ez a Júdás. De nem azt mondja, hogy Jézus testvére vagyok, hanem azt mondja, hogy Jézus szolgája vagyok. Mert úgy hitt benne, mint az ő megváltójában és az urában már ekkor. A levél címzetjei azok az elhívottak, vagyis világból kihívott emberek, akik oda kaptak meghívást, hogy jöjjenek és higgyenek Jézusban, és kövessék őt, akikről azt mondja, hogy ezeket az Atyaisten szerette, és Jézus Krisztus megmentette, megtartotta. Tehát az elhívottak a világból Jézus követésére kihívottaknak szól, akiket az Atyaisten szeretett, és az Úr Jézus megtartott. Ez az egyház, nagybetűvel írva, az egyház népe, amiben jó esetben ugye mi is beletartozunk. És olyan csodálatos, ahogy mondja, mint egy megadva a levélnek az egész alaphangját, hogy irgalmasság, békesség és szeretet adassék nektek bőséggel, áradjon rejátok. Tehát érezzük azt az alázatot és kedvességet ennek az embernek a szavaiban, amivel megszólítja Isten lelke által az Isten népét, amelynek ő is az egyik tagja. És nézzük azt most, hogy mit helyez a szívükre ebben a levélben. Az első pont, amiről kell beszélnünk, a hitvédelemnek a parancsa. Mindjárt a levél elején egy ilyen személyes vallomással kezdi, hogy azon voltam teljes igyekezettel, hogy írjak nektek a mi közös üdvösségünk felől, mindnyájunk üdvössége felől, hiszen mi egyek vagyunk, és eközben arra érezte magát indítatva, késztetve, hogy intse az Isten népét, intse őket. Mire intse? Azt mondja nekik a harmadik versbe. Tusakodjatok a hitért, ami egyszer s mindenkorra a szenteknek adatott. Ravasz László úgy fordította, tusakodjatok még jobban a hitért, melyet a szentek egyszer s mindenkori ajándékul vettek. Miről van itt szó? Mi az a hit, amiért harcolni kell? Talán a hívőknek a szívbeli hite, amivel Istenben bíznak, amiben Jézusban bíznak, mint megváltó urukban, nem erre utal, hanem a hit szó itt az Istennek a kinyilatkoztatását jelenti. Pál apostol is sok esetben így használja már a hit kifejezést, Isten szava, egyenlő hit, Isten kinyilatkoztatása, egyenlő hit. Nekik még akkoriban az Ószövetség, nekünk már itt van az Új Szövetség is, tusakodjatok a hitért, az azt jelenti az Isten kinyilatkoztatására, ami itt van a Bibliában előttünk. Ezért a hitért, amit mi hiszünk egyébként, ezért harcoljatok. Benne van ebbe a kifejezésbe, testvérek, az, hogy az egész hitért. Az egész hitért. Isten egész kijelentéséért. Amit jónak látott elmondani az embereknek, az itt van előttünk a teljes Bibliában. Az egészért harcoljatok, nem csak egy kis részéért. Manapság vannak olyan emberek, akik így a Szentírást olvasgatják, és jó indulatú, jó szándékú emberek, és aztán kivesznek belőle 10-12 pontot. Na ezt hisszük mi, mondj, leírják így. Ez a mi hitvallásunk, ez a mi gyülekezetünknek, vagy egyházunknak a hitvallása. Ez valahogy egy ilyen redukált bibliai igazsággyűjtemény. Egy része a bibliai igazságnak. De figyeljétek meg, hogy a reformáció idején például senkinek eszébe nem jutott, hogy a Biblia teljességét 10-12 pontból összefoglalja. Hanem írtak egy heidelbergi kátét, meg írtak egy helvét hitvallást, meg egy belga hitvallást, meg nem tudom hányféle hitvallást, amiben sokkal részletesebben kifejtették a bibliai igazságot. Nem lehet a Bibliát testvérek 10 pontból összefoglalni. És azt mondani, na, aki ezt elfogadja, az testvér. A többivel meg nem törődünk. Hát, hogy más kérdésekben, más 10-15 pontban nem azt mondja, amit a Biblia, az nem zavar minket. Az másodlagos dolog, az harmadlagos dolog. Vannak a Bibliában másodlagos, meg harmadlagos dolgok? Lehet erről beszélgetni, gondolkozni, de azt gondolom, hogy itt a Júdás apostol azt helyezi a hívőknek a szívére, hogy amit Isten elmondott, az egy szerves egész. Jézus is beszélt erről, amikor azt mondta, hogy az írás fel nem bontható. Az írás, Isten kijelentése, ezt nem lehet szétszaggatni. Az egy teljes egészet, egy organikus, szerves egészet képez. A teljes írás, mondja Pál apostol, Istentől ihletett. A teljes, az egész, minden részlete. Nem csak 10-12 pont belőle, az egész. Na erre mondja Júdás, hogy ezért a hitért, az Isten kinyilatkoztatásáért küzdjetek, harcoljatok testvéreim. És azt mondja, hogy ez a, egy másik gondolat itt, hogy ez a hit, ez adatott a szenteknek. Adatott. Adatott az apostolok és a próféták keze által, mert ők írták le a szent könyvekbe. És nekünk is, ma élő hívembereknek adatott, nem mi találtuk ki az Isten kijelentését, a hitet, az adatott a próféták, apostolok keze által, Istentől az akkori hívőknek, és nekünk is adatik. Nem mi ötöljük ki ezeket a dolgokat, amiket mi hinni akarunk, vagy hinni kell nekünk, hanem úgy kapjuk, hogy ezt higgyétek. Az egészet, ezt higgyétek. Harcoljatok a hitért. Harcoljatok, ez a harmadik kis szó, amire szeretném fölhívni a figyelmeteket. Ez egy küzdelmet jelent. Az eredeti szövegben ez a szó ep agonizomai. Agonizálni, itt érezzük ezt a szót, amikor harcol az ember, az életért harcol. Így harcoljatok, küzdjetek teljes erőbevetéssel a szenteknek adatott hitért, mondja, az egészért. És ez nem valami opció, valami lehetőség, hanem ez egy isteni teher, amit rátesz az Isten népére, hogy ez egy lelki kötelességetek, ez egy komoly feladatotok, hogy ezt tegyétek. Nem valami lagymatag lötyögésről, hanem egy erős, férfias, kemény harcról van szó, amiben be kell szállnotok. Ez kötelességetek. Tehát érezzük és értjük is talán ezt a felszólítást, amiben a hit védelmére szólít fel az apostol. És akkor most gondoljunk megint magunkra. Itt élünk, testvérek, ebbe a mai világba, úgy mondjuk posztmodern világ, mert a modern kor utáni korszak ez, és világ ez. Posztmodern világ. Ennek, testvérek, a legalapvetőbb ismérve, az a rugó, amire ez a posztmodern világ jár, az, hogy nincs abszolút igazság. Minden relatív. Ebből ered mindaz, amit látunk magunk körül. Nincs abszolút igazság. És akkor mi itt állunk keresztények, és azt halljuk a Bibliából, hogy de van. Az Isten abszolút kijelentése. Abszolút igazság. A Biblia abszolút igazság. De az egész világ azt harsogja, nem, nem az. A Biblia meg azt harsogja, de az, de az. Na most kinek van igaza? A világnak van igaza, hogy nincs abszolút igazság, minden relatív. Vagy a Bibliának van igaza, mert azt mondja, hogy van abszolút igazság, Isten az abszolút igazság, de engem meg Isten mondott. Én az Isten szava vagyok, elsőtől az utolsóig. Mindaz, ami bennem van, Isten üzenete hozzátok, és az abszolút igazságnak a pecsétjét hordozza, hogy Jézus mondja a főpap imájában, te ígéd igazság. Nem egy igazság a sok közül, az igazság a te ígéd. A végső vonatkoztatási pont. Kell nekünk harcolni ebben a világban így, ennek tudatában a Bibliáért? A Bibliában rejlő isteni üzenetekért? Hogy azok fennmaradjanak, megmaradjanak? Kell, testvérek, kell. És nem csak ezért kell harcolnunk, hogy a Biblia abszolút igazság, mondjon a világ, amit akar. A világ sok mindent beszél, meg a Biblia is mond egy-két dolgot, ugye. És mi ehhez tartsuk magunkat hitel, de nem csak azért kell harcolnunk, hogy az Isten igéje az az igazság, hanem azért is harcolnunk kell, hogy a Biblia, az Isten szava helyesen értelmeztessék, és helyesen magyaráztassék. Síkra kell szállnunk azért, testvérek, hogy a Bibliát az emberek a Bibliával magyarázzák. Ott van a helvét hitvallásunkban, hogy a Bibliának egyetlen magyarázatát fogadjuk el, azt, amelyik magából a Bibliából van véve. És még ezt részletez is. Ez a Bibliának a helyes értelmezése. Manapság, testvérek, azt látjuk, hogy egy csomó ember a Bibliát nem Bibliával magyarázza, a Bibliát nem a Bibliából magyarázza meg, hanem, mit csinál? Elkezdi a világnak a gondolataihoz szabni a Bibliának a magyarázatát. Mondom már példaként, hogy ott voltak a náci Németországban a keresztények, és ott volt a náci ideológia, és elkezdték a Bibliát a náci ideológia fényében magyarázni. És kijött belőle, hogy az Ószövetségüt nyugodtan dobjuk el, Jézus nem is volt zsidó, és elkezdték támogatni a Hitlert és a hitleri hatalmat ugye Németországban keresztjének. Ugyanaz történt nálunk itt a kommunizmus alatt. Kommunista ideológiát vette néhány nagy teológusunk, elkezdték a Bibliát annak értelmében magyarázni, de Jézusból nem árja lett, hanem Che Guevara, egy ilyen kis hős forradalmár, aki síkra száll a szegények érdekébe a kapitalista rend ellen. És ebben nekünk példát adott, vagyis mi nekünk is támogatni kell a kommunista hatalmat. Félre magyarázzák a Bibliát egy külső ideológia tekintetébe. Van olyan is, olyan magyarázat is, hogy nézzétek, hát kit akarunk mi elérni? Itt vannak ezek a szegény emberek, akik csövekbe laknak, és rongyokba járnak, és alig esznek valamit, ezek a lecsúszott elemek. Hát csináljunk nekik egy bibliafordítást. És csináltak egy bibliafordítást Németországban a társadalom peremére szorult szerencsétlen honfitársaiknak, úgy nevezik Volksbibel, ami egy olyan fordítás, hogy olvassa az ember, azt hiszi, nem a Bibliát olvassa. Tele van káromkodásokkal. Mert hát hozzá kell szabni azoknak az embereknek a stílusához, akiknek mi a Bibliát a kezébe akarjuk adni, hogy ne érezzék már azt, hogy itt másról van szó, mint amit ők saját maguk között tapasztalnak. De jó ez? Azért mindennek van határa, úgy érezzük, testvérek, és félre csúsznak a dolgokkal az emberek. Tehát itt nem akarom ezt tovább ragozni, értik a testvérek, hogy azt mondja Júdás apostol az Isten gyermekeinek, hogy ti szálljatok síkra az Istennek a teljes kijelentése mellett, harcoljatok ennek fennmaradásáért, hogy ez az Isten szava, ez az Isten igazsága, az abszolút igazság, és küzdjetek azért, hogy helyesen magyarázzák a világban. A szószékekről, és ti magatok is helyesen magyarázgassátok, ha magyarázgatjátok a szomszédasszonynak, vagy a munkatársatoknak. Küzdjetek, és szálljatok ezért síkra. De áttérek a második pontunkra. Mivel indokolja ezt a felszólítást az apostol? Azt írja Júdás, hogy feltűnt nekem, hogy a ti köreitekben feltűnnek bizonyos emberek, akik ott vannak köztetek, ott vannak a ti szeretett vendégségeiteken, együtt esznek, isznak veletek, még az úrvacsorába is részt vesznek, de a szívük nem az Úré. És ezért rátámadnak az Úrtól való hit ajándékára. Ott vannak köztetek, mint amikor beszivárog a belső egy ellenség valahova, és belülről elkezdi kifejteni a maga bomlasztó tevékenységét. Kérdezzük tényleg, hogy hogyan is kerültek az akkori keresztjének közé, az akkori hívő emberek közé ezek a belső ellenségek. Azt mondja róluk, hogy titkon belopóckodtak. Titokban belopóckodtak, besurrantak. Nyilván nem akarták, hogy észrevegyék azt, hogy ők nem az Úr gyermekei. Ezért megjátszották magukat. Álcázták magukat. Nem ismerjük a neveiket, de a módszerük ez, hogy álcázunk magunkat, bemegyünk a hívők közé, és aztán egy darabig ott vagyunk, és elkezdjük aztán belülről megtámadni azt a hitet, amit ezek hisznek. Hogy szétbomlasszuk. Zárójelbe jegyzem meg, lehet a keresztény hitet kívülről is támadni, ahogy mondjuk tették a kommunista érába, vagy ma is teszik egy csomó ateista ember, hogy kívülről írnak mindenfélét a keresztjének hite ellen, és a Biblia ellen. Hogy szétrombolják a keresztjén hitet, a Biblia tekintélyét az emberekbe. De van egy másik dolog, amikor bejön az ellenség, és magát keresztjének álcázva belülről kezdi el szétbontani azt a hitet, amit nekünk az Isten adott. Pont ilyeneket látott Júdás. És be is mutatja őket, testvérek, hogy ez is nagyon érdekes, hogy jellemzi ezeket az embereket. Egy olyan bő jellemzést ad róluk, hogy csak csodálkozunk, mert gyakorlatilag az 5. verstől a 19. versig ezekről az emberekről beszél. Mint egy lerántja róluk az állarcot. Leleplezi ezeket az embereket. Nem csak úgy egy-két dolgot mond róluk, hanem egy csomó mindent mond rólunk, amikről nem is tudunk most itt beszélni, mert akkor itt ülnénk még egy órakor is. Leleplezi őket, és nekünk is, testvérek, fontos ez, hogy ezt értsük, hogy sajnos a világ nem változott semmit. Ma is vannak emberek, akik magukat keresztjénnek álcázva bejönnek a keresztjének közé, és belülről elkezdik támadni a keresztjéneknek a valódi hitét, a Bibliát, a Biblia tekintélyét, a Biblia tiszta magyarázatát. Lehet, hogy ott vannak teológiai szószék, vagy teológiai karokon, a pulpitusokon, lehet ott vannak a szószékeken, a gyülekezetekben, lehet ott vannak a presbitériumokban, lehet ott vannak a gyülekezetekben ezek az emberek. Olyan reformátusok, vagy evangélikusok, vagy baptisták, ott vannak közöttük, és belülről kezdik tönkretenni a hitet, amit hinniük kellene azoknak, meg hisznek is többnyire azok, akik ott vannak. A világ nem változott ebből a szempontból semmit. De nézzük, testvérek, csak egyik vonásukat emelem ki, ami különösen is ugye szemet szúr ugye az apostolnak. Azzal kezdi a bemutatásukat, hogy istentelenek. Ezek istentelen emberek. Nem bírják az élő Istent. Isten nélkül vannak a világban. Miért? Honnan tudom ezt? Mert az Isten kegyelmét kicsapongásra használják. Ezt írja. Mert az Isten kegyelmét kicsapongása. Mit ért ezen? Azt érti, testvérek, hogy azok az emberek azt kezdték el sutyorogni, mondogatni, és ennek megfelelően is éltek is, hogy hát Jézus Krisztusban kegyelmet nyertünk. Minden bűneinkre, ugye? Azokra is, amiket eddig elkövettünk, meg azokra is, amiket majd ezután elkövetünk. Nem kell félnünk az Isten ítéletétől, ugye? Kegyelmet nyert emberek vagyunk. Tulajdonképpen se jó tetteinken, se a rossz tetteinken nem múlik az, hogy üdvözülünk-e, vagy nem üdvözülünk, mert Isten megbocsátott nekünk, és elfogadott minket a Jézus érdeméért. Tehát most már bármit megtehetünk, amihez kedvünk szottyan. Úgy is meg van már bocsátva. És hozzáfogtak mindenféle vad, barbár kicsapongáshoz. Isten kegyelmét kicsapongásra használják, kicsapongásaik igazolására használják, kicsapongásaikra való menlevélként használják fel az Isten kegyelmét. Értitek ezt, testvérek, hogy, és nem csak értjük ezt, ha persze, hogy értjük, meg ismerjük is. Mert sokszor mi is úgy vagyunk vele, hogyha elhittük azt, hogy az Isten Jézus érdeméért szeret minket, akkor onnantól kezdve kezdjük azt gondolni, hogy hát akkor megengedhetünk magunknak ezt, azt, ami Isten törvényébe ütközik, meg nem annyira van Jézus akaratához szabva, és hát tulajdonképpen vétek az, meg bűn az, de hát úgyis meg van már bocsátva. Legfeljebb majd megvalljuk az Istennek. Egy durva esetben majd meggyónom. Az Istennek meg az a dolga, hogy kegyelmezzen. Na, aki így gondolkozik, mondja Júdás, és ennek megfelelően él, és ezt mondogatja maga körül, az az ember megtámadja a mi hitünket. Mert a mi hitünk azt mondja, hogy igen, Isten Jézus érdeméért kegyelmezett nekünk. Megbocsátotta minden bűnünket, és nem a jó tetteinken, és nem a rossz tetteinken múlik, hogy szeret minket. Mert szeret minket Jézus érdeméért örök szeretettel. De amikor mi ezt elhiszük, akkor hozzákapcsolódunk az Úr Jézushoz, aki meg arra kötelez minket, hogy kövessük őt, és azt mondja nekünk, na akkor gyertek utánam, és járjatok az én akaratom szerinti életben. Aki Jézust elfogadja megváltó urának, az elfogadja őt az ő élete urának is. És azt mondja, hogy itt vagyok, és kész vagyok, Uram, hogy cselekedjem a te akaratodat. Mit akarsz, hogy cselekedjem, Uram? Kérdezi Pál az őt megkereső Jézustól. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Jézus nem azt mondja neki, hogy hát, menjél nyugodtan paráználkodjál tovább. Nem, úgyis meg van bocsátva. Menjél nyugodtan gyilkolásszál tovább. Nem, nyugodtan bántsad az embereket magad körül. Nyugodtan légy becstelen. Nyugodtan csinálj ezt, azt, amit megtiltottam. Nem ezt mondja. Kövess engem. Legyél szent, ahogy én szent vagyok. Legyél méltó hozzám. És én veled vagyok, hogy ebben megsegítselek. Én vagyok a te felszabadított, hallottuk most is a Heidelbergi KT-ból. Júdás azt mondja ezekre az emberekre, testvérek, akik megtámadják a keresztény hitnek ezt a részét, a hitnek ezt az elemét, hogy Jézus megváltó urunk, de ugyanakkor a mi megszentelőnk is, azt mondja, hogy ezek az emberek istentelenek. És azt is mondja róluk, hogy ezek, ami urunkat, Jézust megtagadták. Krisztus tagadóknak nevezi őket, akkor is ott vannak a gyülekezetbe. Ha kereszténynek néznek ki úgy elsőre, megtagadták a Krisztust, és ott ülnek köztetek, és ott sutyorognak, és ott adjak egy rossz példát közöttetek. Rontják meg belülről az Istennek a népét, megtámadva a mi hitünknek alapigasságait. Na, ti szálljatok síkra. Szálljatok síkra azért a hitér, ami egyszer mindenkorra a szenteknek adatott. Ami például azt is mondja, hogy akik elfogadták az Úr Jézust megváltójuknak, és a kegyelmet elfogadták, azok Jézust, mint urukat is elfogadták, és Jézus arra hívja őket, arra ösztönzi őket, arra szabadítja fel, hogy éljenek szent életben, az ő akaratát kövessék. Ezekről az emberekről még lehetne beszélni, de most azért pakolom le a papíraimat, mert nem akarok már róluk többet mondani, mert ennyi is elég. De még azért beszél róluk, úgyhogy lehet, hogy még egyszer visszatérünk majd ezekre az emberekre, mert az apostol azt akarja, hogy na ismerjétek fel őket. Szóval nem csak egy-két dolgot mond róluk, hanem egy ilyen alapos, mély jellemzésükbe belemegy, és ma sokszor úgy eszembe jut ez, hogy hányan mondogatják, hogy ti keresztjének, ti olyan negatívak vagytok, hogy állandóan kritizáltok mindenkit magatok körül, hogy na, Júdásnak biztos a szemére vetnék ma is, hogy mit kellene ennyit beszélni a tévtanítókról, meg ezekről az valójában erkölcstelen, magukat keresztjének álcázó emberekről, akik ott vannak. Mit kell ezekről ennyi ötödik versről? Hát sokkal pozitívebb dolgokról kell beszélni. A pozitívumokat kell hangsúlyozni, nem? Erre az egész levélnek a kétharmad része csak ezekről a megtévedt gonosz emberekről szól. Hát Júdás, hát változtassál már stílusodon, mit negatív kocitten, legyél pozitív. De hát Júdás csak ilyen, mert azt hiszem azt akarja, hogy fölismerjék pontosan a magukat álcázó embereket, és belelássanak a lényükbe, a lelkük mélyébe, hogy miféle emberek ezek. A harmadik pontra ugrok át. Hogy milyen teendőket ró itt a hívő emberekre az apostol. Miután bemutatja nekik a hitre támadókat, a szívükre helyezi, hogy mit tehetnek. Hogyan lehet harcolni a hitért? Hogyan harcoljatok akkor azért a hitért, ami egyszer s mindenkorra a szenteknek ad? Nem azt mondja nekik ezek után, hogy na, fogjatok egy jó nagy kardot, meg egy kést, meg ostort, meg nem tudom, és akkor üssétek, verjétek ezeket az álkeresztjéneket, és zavarjátok el őket minél messzebb. Nem ilyeneket mond nekik. Nem testi fegyverkezésre és nem testi indulatokra sarkalja őket, hanem mit mond? Azt mondja nekik, hát harcoljatok úgy a hitért, hogy tartsátok meg magatokat az Isten szeretetébe. Isten szeret titeket, valóban szeret titeket, testvéreim. Mi is, ha az úrei vagyunk, mi is tudhatjuk, szeret engem az Úr. Szeretett az Atya, így kezdi a levelét is. Hát tartsátok meg magatokat ebben a szeretetében. Hogyan tudjuk megtartani magunkat ebben a szeretetben, ezekben a nehéz időkben? Hát úgy tudjuk megtartani, hogy például épüljetek a ti szentséges hitetekben. Vagyis ez azt jelenti, hogy haladjatok előre a hitismeretekben. Haladjatok elő, ismerjétek meg egyre jobban azt a hitet, amit mi kaptunk Istentől. Ismerjétek meg egyre jobban, egyre mélyebben a Bibliát, a Biblia összefüggéseit. Beszélgessetek ezekről, kutassátok ezeket, hallgassatok a tanítóitokra, az apostoli tanítókra. Mélyüljetek el, épüljetek, erősödjetek meg abban annak az ismeretében, hogy mit kell nekünk hinni. Ez egy olyan folyamat, testvérek, soha nem érünk a végére. Én már annyit olvasgattam a Bibliát, meg annyit prédikáltam róla, de még úgy érzem, hogy az útnak a legelején vagyok, megtettem már egy millimétert a 1 millió kilométeres útból. A legrosszabb, hogyha véletlenül azt hinném, vagy hinnétek, hogy hó, hát mi már tudjuk. Jaj, akkor már... Nem tudjuk, testvérek, nem tudunk semmit, nem tudunk. Ne, van nekünk még mibe épülni, meg erősödni. És ha ezt tesszük, akkor az Isten szeretetébe tart minket. És azt mondja, hozzáteszi az apostol, imádkozzatok a Szentlélek által. Imádkozzatok az ige által megvilágosított lélekből fakadóan, imádkozzatok, könyörögjetek az Úrhoz. Minden dolgokért, de ezért is, hogy a hitet egyre jobban megértsétek, Isten gondolataiba bele tudjatok pillantani, és tudjátok azt követni. Imádkozzatok, mert imádkozás nélkül mit akartok ti, drága hívőtestvérek? Nem tudjuk magunkat megtartani az Isten szeretetébe, imádkozás nélkül. Hát beszélgessetek vele. És mondja azután, és várjátok, ami Urunk Jézus irgalmasságát az örök életre. Várni őt, vár, ez az egész sorozatunknak már, ami tart tavaly advent óta, de még lehet, hogy kitart az idén adventig is. De lehet, hogy még az Úr visszajöveteleig is kitart. De hogy várni az Úr Jézust, várni az Úr Jézust, mondja. Várjátok, nézzetek előre, és siettessétek az ő eljövetelét, és jönni fog, és hozza az ő irgalmasságát, hogy üdvözítsen benneteket. És tartsátok meg magatokat úgy is az Istennek a szeretetébe, hogy nézzétek azokat a tévtanítókat, illetve azokat az embereket, akiket ezek a tévtanítók behálóztak. Ezeket próbáljátok már megmenteni. Még ezt is a szívükre helyezi. Hogy próbáljátok, mert látjátok, hogy ott nagyon érdekes dolog ez, hogy ugye ott voltak ezek az emberek, és mondták neki, ó, Isten kegyelmezett nekünk, tehát most már szabad bűnöznünk. És érdekes, hogy erre mindig reagál az ember, és pozitíven reagál. Tényleg, hú, ez eszembe se jutott. Én úgy hajlok azért a bűnökre. Tehát vannak bűnök, amiket nagyon szeretek, és akkor azt csinálhatom tovább is. Hát, igen, hát persze, nyugodtan. Jaj, hát ez vonzó nekem. Élhetek úgy, ahogy kedvem szottyan, hogy az ösztöneim diktálják, hogy a test kívánsága diktálja. De jó, Isten úgyis megbocsátott, meg megbocsát, hát ez a dolga. Meg szeret engem. És ugye ez a gondolatokat elkezdi ez úgy fogjul ejteni, és de azt mondja Júdás azoknak, akiket még nem ejtettek fogjul ezek a gondolatok, hogy na látjátok, ott vannak már köztetek, akiket már megfertőzött ez a gondolkodás, amit ezek képviselnek. Igyekezzetek rajtuk segíteni. Beszélgessetek velük, hogy már ingadoznak, de ti még nem. Hát könyörüljetek rajtuk. Ne bántsátok őket még. Ne zárjátok ki, könyörüljetek úgy, hogy megítélitek őket, hogy megmondjátok nekik, hogy ez nem jó. Hát az Úr mire kötelezett? Érveljetek, vitázzatok velük, ragadjátok ki őket a tűzből, és közben vigyázzatok, hogy ti magatok is nehogy véletlenül megkísértessetek. Mert ti is ugyanúgy hajlotok, mint ahogy minden ember hajlik arra, hogy visszaéljen az Isten kegyelmével, és Krisztus megtagadja. Vigyázzatok, hogy a megmenteni igyekvés közepette nehogy titeket húzzanak le a mélységbe, ezek az eltévedt testvéreitek. De ne bántsátok őket, könyörüljetek meg rajtuk. Ezek nélkül, a dolgok nélkül, testvérek, valaki nem védelmezheti a hitet. Ha valaki védelmezni akarja a hitet, akkor törekednie kell, hogy megtartsam magam az Isten szeretetébe. És úgy tudom megtartani, hogy igyekszek belemélyedni az ő igéjébe, és azt elsajátítani, és követni is, amennyire csak tőlem telik. Közben imádkozom a Szentlélek által, közben várom az Úr Jézust, és közben körülnézek, és azt mondom, hát hívő testvér, hát mi van veled? Hát hogy elmerültél a világba? Pedig te hiszed az Isten kegyelmét, nem? Hát ha hiszed az Isten irgalmasságát, akkor nem tudod, hogy az Isten üdvözítő kegyelme arra kötelez minket, hogy megtagadván a világi kívánságokat, mértékletesen szentül és igazán éljünk a világba. Ó, nem. De keressük ki az ígéből. Hát harcolj a bűn ellen. Hát te szabad vagy legyőzni a bűnt. Telnünk kell, testvérek, és így kell síkra szállnunk határozottan, de szeretetben, az Úrba belekapaszkodva a téves elgondolások ellen, a gyülekezeten belül. Azzal zárjuk, hogy a hitvédők hátországára is vessünk egy pillantást még, mert ez is fontos. Van mögöttünk valaki ebben a lelki harcban? Hát van, testvérek. Van. Azt mondja Júdás, hogy Jézus Krisztus Istene megőriz titeket az elbotlástól. Ő megőriz titeket. A veszély fönnáll, hogy ti is elbukjatok, és elmenjetek abba az irányba, merre a tévtanítók vonzanak. De az Isten megőrizhet és megőriz az elbotlástól. Megőrizhet titeket a bűntől, és színe elé állíthat majd fedhetetlenségbe benne. Ő hívott ki a világból. Ő mentett meg benneteket. Ő szeretette. Ő fog megszenteni, és ő fog odaállítani maga elé nagy örömmel. Nagy örömmel. Fedhetetlen, újongó örömmel. Az Úr, testvérek, nekünk is oda kell jönnünk az Úr Jézushoz, újra meg újra, és belekapaszkodni, hogy nehogy elsodortassunk, nehogy valami téves elgondolásba, vagy téves erkölcsiségbe essünk. És nehogy mi magunk is a kereszténységen belül élő emberek a keresztény hit ellenségeivé váljunk, a kereszténységen belül, és ilyen belső ellenségét elkezdjük szétbontani és szétbombázni a kereszténységet. Ezért az Istené, aki ilyen hatalmasan munkálkodik, hogy kihív, hogy megtart, hogy megment, hogy megőriz, ezért a dicsőség. És ezzel a doxológiával, Isten dicsőítéssel zárja le ezt a levelet Júdás apostolunk. Ővé minden dicsőség, ami egyetlen Istenünknek, aki ami megtartunk az Úr Jézus által, az egyedül bölcs Istenek, akitől bölcsességet kapunk-e harcban, ővé a nagyság, ővé a dicsőség, ővé az erő, ővé a hatalom, nem a miénk. Ővé minden. Hajoljatok meg előtte. Mi is hajoljunk meg előtte. És szálljunk síkra azért a hitért, ami egyszer s mindenkorra változtathatatlan ajándékként a szenteknek adatott. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked a hit ajándékát, amit a Bibliában adtál elénk, a teljes Bibliában, amelynek minden része összefügg egymással, amely szét nem bontható és fel nem bontható egyes részekre, amelyből nem lehet kidesztillálni valamit. Köszönjük néked, hogy ragaszkodhatunk a teljes íráshoz, és ragaszkodhatunk ahhoz is, hogy segítsél helyesen értelmeznünk ezt. Nem tudjuk magunktól helyesen értelmezni az ígét. Légy segítségül nekünk lelked által, Urunk, újra meg újra, amikor otthon olvasgatjuk a Bibliát, vagy itt a templomba hirdettetik. Légy segítségül nekünk, hogy a Bibliát Bibliával tudjunk értelmezni, és helyes következtetésekre tudjunk jutni, magunkra nézve, az életünkre nézve is. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy egyikünk se váljon belső ellenségé. Könyörülj rajtunk, hogy sehogy, semmilyen formában, semmelyik részét a hitnek, amit te adtál, a kinyilatkoztatásnak, meg ne támadjuk, hanem sokkal inkább, hogy megalázkodjunk ez előtt. Elfogadjuk, hogy ez a te szavad, a teljes írás, az első betűjétől az utolsóig. Segíts, hogyha az egész világ mást is mond nekünk, mert mást harsog a fülünkbe, és azt várja, hogy mi ezt elfogadjuk és meghajoljunk előtte. Köszönjük, hogy mi mégis ragaszkodhatunk ahhoz, amit az ige mond, hogy teljes egészében a te szavad, és így az igazság beszéd ebben a megtévedt világban. Segíts, hogy tartani tudjuk magunkat a Bibliához minden hitbeli és minden erkölcsi kérdésbe, otthoni viselkedésünkbe, munkahelyi magatartásunkba, bárhol a világban. Segíts bennünket, hogy ha valakit azt látjuk, hogy eltéved, megtéved, akkor tudjunk vele szeretettel beszélni. És könyörülj meg rajtunk, hogy mi magunk ne váljunk a kegyelemmel visszaélő emberekké soha. Segíts, hogy a kegyelmet hadd kötelezzen, hadd indítson minket újra és újra arra, hogy neked éljünk, hogy keressük a te akaratodat, és ahhoz szabjuk magunkat. Köszönjük néked a te drága tanításodat, amit ma is a szívünkre helyeztél, és kérünk, hogy segíts imádkozni a Szentlélek által, segíts téged várni, segíts őrizni magunkat a te szeretetedben, hogy senki ki ne téphessen onnan. Segíts, hogy elvégezhessük azokat a dolgokat, amiket ránk bíztál. Köszönjük néked, hogy gyülekezetünket, jövő hetünket a kezedbe bízhatjuk. Kérünk, hozd haza a gyerekeket, a szolgáló testvéreket. Köszönjük, hogy őket is megáldott ezen a múlt héten, jó idővel, békességgel, ígével. Kérünk, tedd maradandóvá te igét hatását a kis szívekben és lelkekben. Köszönjük néked áldásaidat, amiket oda küldtél. Áldunk téged azért, hogy a te kezedre bízhatjuk magunkat. Kérünk, vezess bennünket, drága Urunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a keddi bibliaórát megtartjuk, és ha Isten éltet minket, akkor ott találkozhatunk, és beszélgethetünk még a elhangzott dolgokról. Hirdetem azt is, hogy a múlt héten szépen lezajlott a gyerek hét, úgy tudom, baj nélkül, és délután jönnek vissza a gyerekek és a felnőttek is. Áldjuk az Urat, és köszönjük meg az oda küldött áldásait is. Hirdetem még a testvéreknek, hogy láthatják, három új perse is fölkerült a templomba a kijáratokhoz. Tokodi Bélának köszönjük, hogy felszerelte ezeket a dolgokat, és ez nem azért van, hogy most nagyon pénzéhesek vagyunk, hanem tényleg azt a célt szolgálja, hogy amikor mennek ki például úrvacsorosztásról is, az emberek legtöbbször ott mennek ki azon a hátsó kijáraton, és nem tudnak a persejbe tenni, kint keresgélték a perseit, és hogy mégis látható legyen azoknak is, akik erre távoznak, vagy arra távoznak, hogy vannak persejek. Lehet ezeket is használni. Egyébként a persej a hála adományok elhelyezésére szolgál, tehát nem kötelező, hanem ha hálásnak érezzük magunkat a lelki javakért, akkor adományainkkal az Isten iránti hálánkat és örömünket fejezzük ki ezekért a lelki kincsekért. Így viszonozzuk, idézőjelbe teszem, Istennek a szeretetét. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró éneket keressük elő, a 255. éneket, 255, és ezt énekeljük az kijelölt verseivel, tehát az 5., 6., 7. és 8. verset énekeljük, és utána nemzeti imádságunkkal zárjuk együtt létünket. A 255. énekünk 5. verse így kezdődik: e világon gonoszok gyökereznek, kik mindenkor hamisan cselekesznek. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok!